Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Csapó Benő, Prima Primissima díjas neveléstudományi kutatót, a Szegedi Egyetem Neveléstudományi Intézet egyetemi tanárát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Ezúttal is telefonon rögzítjük a beszélgetést, hiszen a járványhelyzetre tekintettel az Inforádióban is igyekszünk minimálisra csökkenteni a személyes találkozások, így személyes kontaktusok számát. Hát az elmúlt időszak igencsak próbára tette a pedagógusokat és a diákokat egyaránt, sőt, hát ne felejtsük megemlíteni a szülőket sem, hiszen március közepe óta digitális munkarend szerint zajlik az oktatás az iskolákban, alsó tagozattól egészen a felső oktatásig, a felsőfokú intézményekig, és hát most már marad ez június közepéig, a tanév végéig. Kényszer szülte helyzet a mostani, de hát egyúttal számos újdonságot, akár pedagógiai módszertanbeli megújulást is hozhat ez a mostani időszak. Mi lehet a mérleg így első körben?
Nagyon sokféle módon rendszerezhetjük a tennivalókat, illetve talán még a megbeszélnivalókat is. Az egyik kérdéscsoportba vagy kérdéskörbe tartozhat azoknak a problémáknak az áttekintése, amelyekkel most szembesültünk. És ahogy említette, ugyanakkor nagyon sok lehetőséget is megnyit ennek a mostani járványhelyzetnek a kezelése, amiből a hosszú távú fejlesztésre is levonhatunk bizonyos következtetéseket.
Sokan mondták, vagy mondják, hogy lehet ez a mostani akár amolyan tesztidőszak is, tehát jó gyakorlatok, programok, akár felületek kipróbálása, és ez hát itt maradhat velünk a következő időszakra is, hát úgymond a szeptembertől vélhetően beköszöntő időszakban is. Kipróbálhatók eszközök, felületek, tananyagok, hogyan látja mindezt?
Talán ha a közelről távol fele haladunk, akkor azzal kezdeném, hogy számunkra is ez egy kihívást jelent. Amikor március 13-án este megtudtuk, hogy a következő hétfőtől nem lesz iskolarendszerű oktatás, akkor rögtön körülnéztünk, hogy mit tudnánk tenni a saját eszközeinkkel. Nagyjából 10 éve fejlesztjük az e-dia online diagnosztikus rendszert, és már a hétvégén elhatároztuk a kollégáimmal, hogy akkor átállítjuk ezt a rendszert a vészhelyzet működésére. A digitális kihívást adtuk, címet adtuk ennek a honlapnak, és hétfő reggel lényegében már meg is nyílt ez a honlap, amit használni lehet. Ahhoz, hogy elmondjam, hogy hogyan működik a vészhelyzetben, talán néhány szót kellene arról mondani, hogy mire fejlesztettük ezt a rendszert. Most maga a rendszer arra való, hogy a diákokat teszteljük 1-6 évfolyamig, 3 fő területen, szövegértésben, matematikában és természettudományban. Ami ennek a rendszernek az igen nagy előnye, az az, hogy multimédiás feladatokat tartalmaz. Minden feladatnak van két része. Az egyik rész a stimulus, amikor kitűzzük a feladatot, elmondjuk, hogy milyen problémát kell megoldani, és ebben a multimédia teljes eszköztárát felhasználtuk. A másik rész, amikor pedig a gyerekek választ adnak, ott is nagyon sokféle olyan módon lehet választ adni, ami papírterületen nem megoldható. Ebben a rendszerben alapból volt körülbelül 25 ezer feladat, és azon a bizonyos hétvégén ezt a rendszert megnyitottuk a nagy közönség számára, ami szó szerint azt jelenti, hogy a pedagógusok otthoni használatra megkapták a lehetőséget, és az óvodai iskola átmenetben vannak speciális tesztjeink, feladataink, azt pedig a szülők számára is elérhetővé tettük. Lényegében ez egy mérőrendszer, de a mérőrendszerből nagyon könnyen lehet fejlesztő feladatokat készíteni, és időközben a különböző munkacsoportjaink azon dolgoznak, hogy ezeket a mérő feladatokat átállítsák fejlesztő gyakorlatokká. Egyébként is dolgoztunk már azon, hogy ilyen fejlesztő, online kiközvetíthető fejlesztő gyakorlatokat készítsünk, és akkor most ezeket a munkákat felgyorsítottuk.
Vannak esetleg már visszajelzések iskolák, pedagógusok vagy akár szülők részéről?
Természetes, folyamatos ügyeletet tartunk, az első napokban nagyon sok visszajelzés volt, kérdés volt. A rendszer használatának egyébként önértelmezőnek, önmagyarázónak kell lenni, tehát akkor működik jól, ha semmi kérdés nincs. És lényegében mostan rájutottunk odáig, hogy nagyon ritkán keresik a munkatársaimat a szülők, illetve a pedagógusok. 9 gyakorlat már kint van a honlapunkon, ezek a gyakorlatok a szövegértés fejlesztésére és a matematikai gondolkodás fejlesztésére szolgálnak, és 5 további munkacsoport dolgozik azon, hogy mire a diákok visszajönnek az iskolába szeptemberbe, akkor ezek a felzárkóztatás eszközei lehessenek. Hát ez az, amit mi hirtelen meg tudtunk tenni, és nagyon sok olyan probléma merült fel, aminek utána kell nézni, nem vagyunk a szakértői. Tudjuk, hogy van bizonyos irodalma a dolognak, tudjuk, hogy mások foglalkoztak vele, és most megpróbáljuk összegyűjteni, hogy mi minden történt a világban, amit ebben a helyzetben hasznosítani tudunk.
Ez nagyon érdekes, hogy mi az, ami mindebből tovább vihető. Tehát említette, hogy itt azért voltak már kész felületek és kész programok, de azért az érdekes, hogy mi az, ami tovább vihető majd mindebből a szeptemberben kezdődő új tanévben. Tehát elsősorban, ha jól értettem, akkor a felzárkóztatás szempontjából lehetnek majd fontosak ezek a programok?
Igen, a felzárkóztatás az nagyon fontos lesz. Tehát ha a problémákat nézzük, akkor ott az egyik legnagyobb gond, amire számítunk, ezt tudjuk, hogy ez így lesz, csak azt nem tudjuk, hogy milyen mértékű, hogy a társadalmi különbségek növekednek. Erre vonatkozóan a mostani helyzetre természetesen nem lehetnek kutatási eredmények, de tudjuk azt, hogy a társadalmi különbségek, a hátrányos helyzetű gyerekek lemaradásai, azok nagyrészt a nyári szünet alatt keletkeznek, és akkor halmozódnak fel. Ez az, ami a legközelebb áll a mostani helyzethez, hogy nem járnak a gyerekek iskolába. Ezt a jelenséget magát úgy nevezik, hogy summer setback, tehát a nyári vakáció alatti visszaesés. Ez legfőképpen a szövegértés terén jelentkezik, és azzal azokat a különbségeket, amik a jobb és a rosszabb társadalmi helyzetű gyerekek között mérhetők 5., 6., 7. évfolyamon, annak a nagy részét értelmezni lehet azzal, hogy a nyári szünet alatt a rosszabb társadalmi helyzetű gyerekek szövegértése romlik. Tehát amit felszednek évközben, azt lényegében annak egy részét elveszítik a szünidőbe. Most erre vonatkozóan összegyűjtjük az eredményeket, tudunk egy becslést adni, hogy körülbelül a mostani kiesés miatt mi várható, és itt következik, amit tennünk kell, megnézzük, hogy ezt hogyan kompenzálják a világban. Nagyon nagy irodalma van most már innentől ennek, hogy mit lehet tenni, milyen felzárkóztató eszközök vannak. És akkor ezt próbáljuk meg majd a nyáron, illetve ősszel felajánlani az iskoláknak, illetve a pedagógusoknak.
Tehát ezekre is vannak, vagy kínálkoznak akkor majd programok és különböző felületek?
Igen, nagyon sokféle javaslatot meg lehet fogalmazni már a nyárra is. Például a mostani állás szerint bizonyos táborokat meg lehet szervezni nyáron is. Nagyon fontos lenne, hogy azokban a táborokban, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek nagyobb arányban fordulnak elő, magát a szövegértést, az olvasás fejlesztését is napirendre tűzzék. És akkor itt tudunk megint csak bekapcsolódni a saját eszközeinkkel. Mi egész nyáron ügyeletet tartunk, illetve a már említett diagnosztikus mérési rendszer az működni fog. Lehet tesztelni a diákokat, hogy hol tartanak, és annak megfelelően a különböző beavatkozásokat részben a mi online eszközeinkkel, másrészt pedig különböző közösségekben olvasási gyakorlatokkal lehet segíteni.
Beszéljünk egy kicsit részletesebben a mostani távoktatási, digitális oktatási helyzetről vagy rendszerről. Most azért óhatatlanul talán mondhatjuk azt, hogy másfajta kompetenciák kerülnek vagy kerülhetnek előtérbe. Itt az Inforádióban a közelmúltban nyilatkozott egy budapesti gimnáziumnak az igazgatója, és ő valahogy úgy fogalmazott, hogy most az élet kikényszeríti, hogy ne a tananyagot tukmálják a gyerekek fejébe, inkább az együttműködésen, a közös feladat megoldáson, akár a projektmunkákon lehet a hangsúly, tehát nem csupán a tételszerű tanuláson. Így lehet ez valóban, és más kompetenciák kerülhetnek most előtérbe?
Igen, hát köszönöm, hogy ezt említettem, mert a lehetőségek között mi is számításba vettük a probléma alapú tanulást. Ez a probléma alapú tanulás az egy elég régi progresszív oktatási módszer. Ennek egy újabb változatáról hallottunk az elmúlt években, a jelenség alapú tanulásról, és ez az egész megközelítés arról szól, az a lényege, hogy nem a hagyományos iskolai vagy tudományos disziplinákra bontva tanítjuk a tananyagot, hanem kiindulunk egy problémából. Na most itt van ez a járványhelyzet, ami rengeteg tudomány területet hozott a felszínre. A napi hírekben szerepelnek olyan tudományos kérdések, amelyek egyébként pedig csak a magasabb rendű iskolai tanulmányokhoz tartozhatnak. Tehát ez valóban egy hallatlanul fontos lehetőség, hogy ezeknek az értelmezésére fűzzük fel az iskolai tanítást. Például, ha a gyerekek visszamennek ősszel az iskolába, és következnek ezek a bizonyos projektnapok, vagy valamilyen módon az iskolák lehetőséget találnak arra, hogy megbeszéljék azt, hogy mi is történt az elmúlt időszakban, és szinte lehet egy glossáriumot, egy szakszó jegyzéket készíteni, amelyek előfordulnak a napi hírekben, és végig lehet rajta menni, és megtanuljuk azoknak a tudományos alapjait. Tényleg azt tudom mondani, hogy itt a példa arra, hogy hogyan működik a tudomány, és milyen az emberi életeket befolyásoló döntéseket kell hozni tudományos információk alapján. Ez a gyakorlat, a tudomány gyakorlati alkalmazása, az iskolai tudás és az alkalmazható tudás összekapcsolása, ez egy nagyon fontos lehetőség, amit kár lenne kihagyni.
Ja, azért is fontos ezt, amit említett, az alkalmazható tudás, vagy a probléma megoldó alapú tanulás, meghaladva egy kicsit ezt a tételszerű tanulást, mert hogy a különböző mérések, gondolok itt a PISA, a TIMSS vagy a PIRLS mérésekre, ezek ugye egyébként is az önök szakterületét jelentik, azt mutatják, hogy ebben a tételszerű tanulásban, úgymond a tankönyvi lecke felmondásában még viszonylag jól teljesítenek a magyar diákok. Akkor van baj, ha a kompetenciákra kerül a hangsúly, vagyis a megtanultak, illetve a tudás alkalmazására. Tehát akkor most talán segítheti ezt a folyamatot, vagy ennek a folyamatnak a meghaladását is a mostani időszak.
Igen, így van, ez az egyik legfontosabb kutatási területünk, hogy hogyan tudják a diákok alkalmazni azt, amit az iskolában megtanulnak. Már a 90-es évek elején belefutottunk abba a problémába, hogy bár akkor még a 80-as évek végén, 90-es évek elején úgy tudtuk, hogy a magyar diákok a legjobbak a világon természettudományból, de akkor kiderült, hogy egy nemzetközi vizsgálatban részt véve a mi gyerekeink oldották meg leggyengébben a természettudományos feladatokat, azokat, amelyeket az amerikai kollégán készítettek, és amelyek alkalmazás szemléletűek voltak. Ezt nagyon élesen a felszínre hozta valóban a PISA vizsgálatsor, amelyik az alkalmazható tudáson keresztül vizsgálja az iskolában tanultakat. Itt valóban most van egy lehetőség arra, hogy erre a kérdésre is ráirányítsuk a figyelmet, illetve megtanuljuk kezelni ezt a problémát, és ezt az átjárást az iskolai tudás és az életben szükséges tudás között jobban kinyissuk.
Nyilván ennek fontos terepe lehet, amit már ugye érintőlegesen említettünk, a csoportmunka, a különböző projektfeladatok vagy közös feladatmegoldás, tehát azt a klasszikus frontális oktatási formát azért mindenképpen időszerű lenne meghaladni. Nem tudom, ez egyáltalán mennyire van jelen, vagy mennyire dominál a hazai oktatási rendszerben. Óhatatlanul az jut az eszembe, amit Karácsony Benő, a kiváló erdélyi író írt, hogy az iskolában az a fura alapállás érvényesül, vagy az a fura helyzet van, hogy azt kérdez, aki amúgy is tudja a választ. Tehát a hagyományos modell, amit talán már meghaladhatunk, ez a klasszikus frontális oktatási forma.
Valóban ennek a meghaladás az egyik legfontosabb feladatunk, és itt a lehetőség is. Azért itt akkor megemlíteném, hogy a 2018-as PISA vizsgálatnak az innovatív területe éppen a kollaboratív probléma megoldás volt, és ez a kollaboráció, amit modellezett, szimulált a PISA vizsgálat, az egy online térben való kollaboráció volt. Hát most itt látjuk azt, hogy mennyiféle online kollaboráció zajlik különböző szereplők között. Mi magunk is a tudományos munkát teljesen áttereltük online platformokra, naponta tartunk különböző online meetingeket, és ez az egész egy online kollaboratív probléma megoldás. A gyerekek is most ebbe bekapcsolódtak, hiszen egymással is kapcsolatba léphetnek különböző területeken, és valóban zajlik ez a kollaboratív probléma megoldás. Tehát ez is egy nagyon fontos tanulság lehet, hogy ezt megőrizzük.
Ha megnézzük az egyes iskolai tantárgyakat, akkor a digitális oktatás vagy a távoktatás jelenthet azért nehézséget bizonyos tantárgyaknál, ahol mondjuk több a gyakorlati elem, a gyakorlati rész, hát gondolok itt például a fizika vagy a kémia tanításra. Egyáltalán a reál és a humán tárgyak tekintetében vannak itt komolyabb eltérések vagy különbözőségek?
Hát soha nem gondoltuk azt, hogy teljes mértékben kiválthatja az online tanulás vagy a számítógépes tanulás a személyes jelenlétet. Ez mindenütt meg fog maradni a felsőoktatásban is. Viszont azt végig lehet gondolni, hogy melyek azok a tanulási területek, ahol teljes értékű lehet egy gépi tanulás, egy számítógépes tanulás, online tanulás vagy bármi, ami nem igényli a pedagógus személyes jelenlétét. A technológia alkalmazása az iskolában nagyjából két irányba megy, és az egyik irány az, amikor teljesen kiküszöböli a pedagógusokat. Ezek azok az intelligens tutor rendszerek, amikor egy komplett programot lehet arra kidolgozni, hogy valaki elkezdesz el tanulni, végighalad rajta, és a végén a rendszer kiállít egy bizonyítványt. nagyon sok ilyen terület van, amit meg lehet itt tanulni. Vannak kihasználatlan területek is, például ilyen nyelvtanulás, amiben bizonyos dolgokat nagyon jól meg lehet tanulni ezekkel az online rendszerekkel. Na most a másik irány, és ez az, amin mi dolgozunk, amikor nem kiküszöböljük a pedagógust a folyamatból, hanem segítünk, különböző eszközöket adunk a pedagógusok kezébe, ahhoz, hogy a saját személyre szóló fejlesztő munkáját hatékonyabban tudja végezni. A két különböző megközelítés életkorban is elválik egymástól, az idősebb tanulók, egyetemisták inkább magukra hagyhatók, megvan bennük a belső késztetés, megvan az a fajta tanulási stratégia, amit tudnak használni ezekben a rendszerekben. Viszont a kisgyerekeknél, amikor bekerülnek az iskolába, nagyon sok személyes törődés szükséges. És akkor a pedagógusok kezébe eszközöket kell adni, amelyekkel fel tudják térképezni, hogy hol tartanak az egyes diákok, és segíteni tudnak mindenkit abban, amire szüksége van.
Tehát akkor voltak éppen most az alsó tagozaton tanítók vannak a legnehezebb, vagy a legproblematikusabb helyzetben, hiszen olyan kisiskolásokkal, olyan kisgyerekekkel kell foglalkozniuk ebben a digitális munkarendben, akik éppen most tanulnak, vagy tanulnának meg írni, olvasni, vagy számolni.
Így van, tehát ha a problémákat nézzük, akkor két fókusza van ennek a problémának, két irányba erősödik, az egyik minél fiatalabb életkorba megyünk vissza. Ez egyébként abból a szempontból is érthető, hogy nekik ez a kimaradás, ez a közel fél év, amit iskolán kívül töltenek szeptemberig, ez arányaiban sokkal többet jelent az iskolában töltött és nem töltött időben, mint az idősebbeknek. Tehát ez mindenféle szempontból nagy gondot okoz, amit kezelni kell. A másik pedig a társadalmi helyzet szerinti differenciálódás. Minél kevésbé kapják meg otthonról a gyerekek a segítséget, annál nagyobb beavatkozásra, támogatásra lesz szükségük, amikor visszatérnek az iskolába.
Egy komoly kérdés vagy komoly problémát jelenthet a tananyag mennyisége, a tananyag vagy a megtanulandó anyag mennyiségének a meghatározása. Különösen az első időszakban sok panasz vagy sok visszajelzés volt arról, hogy túl sok a feladat, sok a netten a pedagógusok által küldött tananyag vagy lecke. A gyerekek ugye óhatatlanul 6-7 órát, vagy még talán többet is a számítógép vagy a laptop előtt kell, hogy üljenek, mikor korábban éppen az volt a törekvés, hogy szakítsuk ki őket a digitális térből vagy az online világból egy kicsit.
Valóban ez így van. Vannak olyan problémák, amelyek nem függenek össze közvetlenül a járványhelyzettel, de most ez a mostani tanrend is felszínre hozta ezeket a problémákat. Hát az egyik ilyen az nyilvánvalóan a gyerekek túlterhelése. Mindenféle tudást próbálunk a fejükbe gyömöszkölni, aminek a megtanulására felkészületlenek, amit nem is fognak megtanulni, következésképpen nem is tudják alkalmazni. Nagyon sok ilyen példát lehet mondani, szinte már a második, harmadik osztálytól egészen végig az érettségig, amit nyugodtan ki lehetne hagyni, mert semmi szükség nincs rá. És ugyanakkor, ahogy már említettem, fel lehetne fűzni a tanulást sokkal izgalmasabb és az életünket közvetlenül befolyásoló kérdésekre.
Akár az önök által kidolgozott programok kapcsán mi mondható el a pedagógusok digitális tudásáról vagy felkészültségéről? Véletlenül adott ez vagy adva van, mert hogyha a pedagógusok életkorát nézzük, ezt a bizonyos korfát nézzük, az nem túl kedvező. Idősebb tanítók, tanárok talán nem mozognak olyan biztonsággal a digitális világban vagy az online térben. Van esetleg ezzel kapcsolatban visszajelzés?
Én úgy gondolom, hogy ez egy mítosz vagy egy városi legenda, hogy az idősebb pedagógusok nem tudnák a digitális eszközöket használni. Van egy szlogen, amit mi gyakran használunk, és ez úgy szól, hogy fel kell szabadítani a pedagógusok kreativitását. Ha a pedagógusokat olyan helyzetbe hozzuk, hogy a saját ötleteiket használhassák, akkor ezt meg fogják tenni. Különböző továbbképzések során évente nagyjából olyan 150-200 pedagógussal találkozom. Persze azt szoktuk erre mondani, hogy ez egy válogatott közösség, ami diagnosztikus rendszerünkhöz kapcsolódó workshopokra, továbbképzésekre jönnek a pedagógusok, és ebben téves következtetéseket is levonhatunk, hogy nem minden pedagógus ilyen. Ugyanis ezeken a workshopokon, műhelymunkán azt látjuk, hogy hihetetlen ambícióval használják ezeket a rendszereket, belevetik magukat, és amikor ezeket a képzéseket tartjuk, gyakran nincs is arra szükség, hogy mi elmagyarázzuk, hogy mit kell tenni, mert mindig van valaki, vagy többen vannak a csoportban, akik már használták, és nálunk sokkal meggyőzőbben elmondják a többieknek, hogy akkor mit kell tenni, hogy kell bejelentkezni, hogy kell letölteni a visszajelző adatokat, és szinte átveszik a prezentáció szerepét, prezentáló szerepét. Most ez megerősödött bennünk, hogy most azt látjuk, hogy tömegével vették a kezükbe az irányítást a pedagógusok, hihetetlen munkába vetették bele magukat abba, hogy ezt a helyzetet megoldják. Ez engem nagyon optimistává tesz a továbbiakat illetően.
Nyilván a pedagógus személye, a személyisége különösen fontos most itt a digitális munkarend során is, de hát akkor is, vagy akkor különösen, amikor mondjuk az iskolában becsöngetnek egy órára, a pedagógus bemegy, és becsukja az ajtót, és elkezdődik az óra. De ilyenkor, amikor a személyes jelenlétre, az ottlétre nincs lehetőség, mi az, ami inkább előtérbe kerülhet a pedagógiai munkában, egyfajta ilyen szervező vagy mentoráló szerep?
Mindig a mentoráló szerep lenne a fontos. Az egyik fő irány, amire fölfűzzük a saját kutatási munkánkat, kutató munkánkat, az a személy, a tanulás személyes és személyre szólóvá tétele. Ez a personalizáció, ami lényegében csak azt jelenti, hogy mindenkinek azt tanítsuk, amit még nem tud, és ne tanítsunk olyasmit, aminek a tanulására még nem felkészült. Most ez a mentoráló szerep, a gyerekekkel egyenként való foglalkozás, ez lenne mindenfajta tanításnak a lényege, ami most esetleg szükségszerűen megvalósul, hiszen nagyon sok pedagógus egyenként kommunikál a diákjaival. Ez persze jobb, ha személyesen történik, de amikor ott vannak a gyerekek az iskolában, az osztályban, akkor is egy nagy kihívás, hogy egy osztálykeretben, amikor sok gyerek van együtt, hogy lehet egyenként mindenkinek azt tanítani, amire neki szüksége van. Tehát itt ezt a dilemmát, ezt talán ennek a feloldását segítheti az, hogy most tudatosul bennünk, hogy mennyire különbözőek a gyerekek, és mennyire különböző beavatkozást, kezelést, segítségnyújtást igényelnek.
Csapó Benő, a Szegedi Egyetem Neveléstudományi Intézet egyetemi tanára a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.